Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sikertörténetnek nevezte az Erzsébet táborok program sorozatát az Ánkai táborban tartott sajtótájékoztatóján a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicskó István közölte, a kezdetektől az év végéig hozzávetőleg 1 millió 400 ezer táborozó vesz részt a program sorozatban. A politikus, a KDNP parlamenti frakció vezetője elmondta, 2012 óta rengeteg élmény vár a táborozókra, akik kipróbálhatják egyebek mellett a sárkányhajózást, részt vehetnek különböző erőpróbákon, valamint a Honvédelmi Sportszövetség programjain, mint például a lövészet, az evezés vagy a szimulátorok használata. Elmondta, a Honvédelmi Sportszövetség 2018-ban csatlakozott az Erzsébet táborokat szervező Erzsébet Alapítvány által hetente megszervezett Hősök Napja programsorozathoz. Több mint 2000 hátrahagyott felszerelést, jellemzően sátrakat, hálózsákokat, kempingszékeket gyűjtött össze a Sziget Fesztivál zárása után a Máltai Szeretett Szolgálat. Az eszközök nagy része gyerektáborokba és a hajléktalan emberekhez kerül. Az idén hetedik alkalommal volt a Máltai Szeretett Szolgálat a Sziget Fesztivál kiemelt partnere a rendezvény ökolábnyomának csökkentésében. A karitatív szervezet adománypontján a tábozók egész héten leadhatták a feleslegessé vált sátraikat, matracaikat, hálózsákjaikat, takaróikat, párnáikat és más kemping felszerelésüket is áll a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közleményében. Ezek a tárgyak gyerektáborokban még jó szolgálatot tesznek, a hajléktalan emberek ellátásában pedig egyenesen kincset érhetnek, a takarók, hálózsákok téren akár életet is menthetnek, emelik ki a közleményben. Megkezdte a tanszeradományok átadását a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Először 30 általános és középiskolás diák vette át a taneszközöket, iskolatáskákat Budapesten, a Schweitzer Albert Református Szeretett Otthonban. Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, köszöntőjében arra hívta fel a családok figyelmét, ha bárki úgy érzi, hogy az oktatásban sérültek a jogai, akkor megkeresheti az oktatási ombudsman hivatalát és segítséget kérhet. Mint mondta, a legfontosabb, hogy a családok, a gyerekek tudják, nincsenek egyedül az iskolai közösségben, a családban, a gyülekezetben, a nemzetben. Erről szól az oktatás, és erről szól a Magyar Református Szeretett Szolgálat adománygyűjtése is, fogalmazott. Dobis Lucski Zsófia, a Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője az eseményen emlékeztetett, a nyári szünet első napján hirdették meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtésüket. Az a céljuk, hogy az idén legalább 1358 diáknak segítsenek az iskola kezdésben, emelte ki. A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában több mint 17 ezeren vettek részt, a felvételi döntés augusztus 29-én várható, közölte az oktatási hivatal. A tájékoztatás szerint a pótfelvételire jelentkezők 74%-a az alapképzést, 15%-a pedig a mesterképzést jelölte meg. Az állami ösztöndíjas képzésekre a felvételizők 44%-a adta be jelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények, a jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt áll a közleményben. A pótfelvételi eljárás során a legnépszerűbb a pedagógus képzés volt, több mint 4700-an jelentkeztek a területhez tartozó szakokra, emelték ki. Hangsúlyozták, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt szakok egyikét a jelentkezők 65%-a választotta. A Szent István napi kenyérverseny idei díjnyertes sós sétáló süteményét, a Varga Pékség Pásztor reggeli elnevezésű alkotását is megkóstolhatják a látogatók augusztus 18-a és 20-a között a Magyar Ízek utcájában. Tanács András, a fődíjas termék megálmodója, a Pékség tulajdonosával, Varga Ferenccel közösen mutatta be az alkotást Szente Vajknak, a Szent István nap nagykövetének. Az ásotthalmi kézműves farga pékség a kezdetek óta a naturális pékáruk iránti elkötelezettség jegyében végzi tevékenységét. Termékeik mentesek az ember által manipulált anyagoktól, adalékanyagoktól és a margarintól is. Sport. Az eredmény miatt csalódott, de az egész olimpia hatalmas élmény volt, így nem szomorúan tért haza Párizsból. Ezt mondta Hellebrandt Máté, aki a 44. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban. A nyíregyházi atléta a jövő évi tokiói világbajnokságon mindenképpen szeretne ott lenni. A 2028-as olimpiával kapcsolatban pedig később hoz döntést. Végül az időjárásról. Általában gyengén vagy közepesen felhős idő várható. Csökken a záporok, zivatarok számossága, de helyenként továbbra is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 19 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik, de előbb a Stebről, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat estét kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Josh Billings-től származik, és így hangzik: a zsenialitás nem más, mint a józan paraszti ész ünneplőben. A folytatásból kiderül, mi minden vár ránk a nap hátra lévő részében. Hamarosan beszélő könyvek című műsorunkat hallhatják, melyben Szabó Magda a Fürelész című regényének második részét sugározó Bársági Ildikó olvassa fel. Majd Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallgathatják meg, 21 órától hírek, majd a Napverse hangzik el. Hajnal Anna Ember című költeményét Szegvári Menyhért olvassa fel. Ezután 21 óra 10 perctől a Zenemestereid című műsorunkat hallhatják. A mai adásban az István a király című rockoperát sugározzuk, várja önöket a műsorvezető Kónya Éva. 22 órától hírek, majd Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkat hallhatják. A mai adásban először II. Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek közötti feltételezett kapcsolatról hallhatnak, majd Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel a szivarozó magyar költőkről írott eszéjét. 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallhatják, ezt követően lesz legközelebb műsorismertetés a napbúcsúztatóban. Ha tehetik, tartsanak velünk a nap hátra lévő részében is.
És a szíved lett még nagyobb, és a jó pontok nem férnek el a jegyzőkönyvben. És lesz hős, ó, nagyon nagy, és már mindenet szétosztottad, és a szobor már kész, és a csapat zenész már húszad. És az angyal válladra száll, és a másik a zongoránál, és a fénycsík is körbeért már, de még nem tudod, hogy hiába hüppög mindenki, hiába ujjog mindenki, hiába ordít minden. Nem szeretett mindenki, most már szép, most már jó, a csúcsom vagy, jól látható, érzed, megtettél mindent, csak végére minden jön. Csukort ki, csukort szép, mennyi fés, hogy ámul a nép. És a jól ismert fénykép, és nagyot kacsint, ez jól lesz. És a művésznő folyton beszél, és a bajnok a vállathoz ér, és már érted, hogy mi mennyit ér. Csak még nem tudod, hogy hiába voltak mindenki, hiába látta mindenki, hiába tapsolt mindenki, nem szeretett mindenki. Hiába csápolt mindenki, hiába fújja mindenki, hiába mondja mindenki, nem szerethet mindenki. Jól van, jól van, jól van, jól van, a jól. Néhány nap, 60 levél, és a szép asszony interjút kér. Nálam mindenki megszólás, mindenki szép és fontos. Mennél már, kicsit nehéz, az ott vigyel, az ott megnéz. Azért nem vagyok rossz, ezerszer jobb, mint végül. És a bombár is hallatszik már, és az elnök is átadná már, és a kócs úgy izgul és vár. Csak még nem tudod, még mindig nem tudod, hogy hiába ordít mindenki, hiába ordított mindenki, hiába látta mindenki, nem szerethet mindenki. Hiába ordított mindenki, hiába fújja mindenki, hiába tapsolt mindenki, nem szerethet mindenki.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelész című regényének második részét hallják, melyet Belsági Ildikó olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Két ember kötött úgy házasságot, hogy bosszút áll eddigi életén, és felneveli a szabad gyereket a maga mese világában, a gyereket, aki számára, ha az a kérése, hogy ne legyen halál, bánat, keserűség, minden Andersen mesét átírnak. A mitológiai hősöket nem sajnálja ez a gyerek, mert azok úgyis pogányok, meg isteneik is rosszfélék. De a János vitézben a mostohája nem tudja Iluskát sírba üldözni, mert halál nincs, mi se halunk meg soha. János francia és magyar király legyen egyszerre. Iluska ismét királyné, az élet tava is felesleges, mert mi mind örökké fogunk élni. A kis hableánynak templomi esküvőjén kinő a lába. Nem kellett ezt bennem később idegeneknek tudatosítaniuk. Azonnal éreztem, én vagyok ennek a két embernek a mindene. A luxus, akit pénz nélkül is dúsgazdaggá nevelnek azzal, hogy szabad és képtelen spirituális vágyaim rendre teljesülnek. Világképemben a harami a jó útra tér, dehogy öl, elmegy kasznárnak, és lalágé, ha őt is elvenné kacor király, mint az elődjét, aki hogy halt volna meg, mint a szomszéd állítja, mert megmérgezték. Azért nem látható, mert jobb sora lett kacorné állapotában, és elnézést kér, hogy búcsú nélkül ment el. De ne búsuljak miatta, azt üzeni, a legboldogabb macska a földön. Mentünk a ház elé, a sűrű illatos bokrok között. Szeretnél testvért? Kérdi apám. Menjen már, feleltem. Taceas, tultus! Apám grammatikai fegyelme megcáfolta a voltaképpen vérfagyasztónak ígérkező közeljövőt. Azonnal javította, stulte, ha már lehülyézel. Vocativus. Vocativus, mondtam engedelmesen. Ez ment, a latin. Egyéb nem, mert ami belépésemkor következett, annak ecsetelésére nincs az anyanyelvben szókincs. Belépünk, az előszobában Ilka néni csatlakozik hozzánk. Megáll, várva, mi mire fordul. Apám elengedi a kezemet. Én meg látom magántulajdonomat, anyámat, egy idegen gyerekkel a karjában. S miután senki se szól, csak néznek rám, mindenki mástól várja a feloldó első szót, Ilka néni mézbe mártott ajka nyílik meg. Itt a kis testvér, Magduska, szeretni kell lám, mert ezentúl ketten vagyunk, Szabó kisasszonyok. Akkora csend csak a színházban van, mikor olyan feszült az előadás, mint a húr, át lehet vágni a hallgatást. Krisztus tudja, hogy elárulják, de azért mégis összerezzenhetett, mikor jöttek a poroszlók. Én nem rezzentem. Én Ilka néni állítása szerint elkezdtem toporzékolni dühömben, és ordítoztam is. Nem sírtam, ordítoztam. Ez a kislány trianoni árva, mondta csendesen anyám. Én holtra rémülten néztem rá. Csak nem lesz árulom. Jabloncai lenkezöl szeme nem engedte el a pillantásomat, mintha szugerálni akarna. Trianoni árva, családtalan, testvértelen, otthona sincs. Kezdődik az élet, kislányom, megtanulunk osztozkodni. Ez a kislány a testvéred. Osztozni? Érzelmen, rajtuk, holmin, lakáson, lalagén, a ház feletti abszolút uralmamon, hát azt várhatják. Tudtam, mi a trianoni árva, de ez nem enyhítette a botrányt. Ilka néni élete magas céljén csitított, ne üvölcsön, ejnye már, no, de igazán kis testvér, trianoni kis testvér, szeretni kell, szeretni. Menjen a fenébe! Ordítottam. Nem kell! Ki innen? Abeat! Dick! Fordultam a felháborodástól vérvörös apámhoz. Dick egy... Nem tudtam befejezni az ordított mondatot, mert anyám, aki mindig a szemével irányított, úgy nézett rám, ahogy eddig még soha életemben. Nincs latin, mondta Jablonczai Lenke. Magyarul köszönsz neki, és magyarul csókolod meg. Cilinek hívják, mondta apám. Sápat volt, elgyötört, látszott, hogy egy azon pillanatban retteg és szenved. Kétfelől ütöttem rá, egyszerre a homo humanuszt és az apát. Hát ilyen önző az én gyerekem, ilyen embertelen. Szárazakat nyelt. Még azért próbálkozott valamivel. Neked hoztam, Magdolna. Akkor vigye vissza! Sikoltottam. Non volo! Abeat! A lábam ráfagyott a parkettára. A kanapén ott piroslott, kék lett valami ismeretlen ronda takaró. Anyám magához szorítja a sose látott szőke gyereket, aki a trianoni árvák egyenruháját viseli. Fekete öltözékén elől magasra gombolható szürke kötény, ami a ruhát elfedi, karján egy karszalagon szám, olvasni már tudtam, de a számokat még csak 10-ig ismertem. Anyám nézett, nézett, mint aki vizsgál. Mi van bennem? Miféle gondolatok a homlokcsont mögött? Apám meg, mint valami operetben, érzelmesen suttog. Kis testvért hoztam neked, úgy hívják Cili. Hát, ha hozok, majd visszaviszi. Mehet innen, kinek kell testvér, kinek kell bármi, még a trianoni árva is. Tovább ordítottam, stoporzékoltam. Ilka néni megesküdött rá, először látott toporzékolni. Nem bánatomban, komisz dühömben. Ezzel osszam meg azt, amim van. Ezzel az idegennel. Apám még 14-en voltak testvérek, apám volt a legkisebb. Tigris, anyai nagynéném lánya, későbbi regényeim szereplője, még nem született meg. Többi unokatestvéreim 20-30 valahány évvel voltak idősebbek nálam. Tudtam, a mi világunk külön világ, ahová nem engednek be senkit. Mi ez a téboly, hogy ezt az idegent ide invitálják? Akkor még nem vettem észre a nagy összjátékot, amivel saját kudarcos ifjúkorát és gyermekéveit két erre szövetkezett felnőtt ki akarta egyensúlyozni. Mentek, amer a gyerekük elindult, követték elképesztő ötletei útján. A mitológia hősei elpusztulhattak, azokat nem vettem komolyan, már a neveik... A görög-latin neveik is valahogy komolytalanná tették minden tragikus mozdanatát a történeteknek. Az igazi, valójában a nem ókori történetek tragikus hangjainak áthangolása volt. Hitem szerint, ahogy már említettem, mi sose halunk meg. Azok sem, akiket még az enyémen kívül szeretek. Nincs bánat, veszedelem senkinek, aki az én emberem, regényhősnek sem. Csipke Rózsika nem alszik, mert annyi év alvás unalmas. Felébred másnap reggel a vadászkürtre. Hunyadi Lászlónak nem vágják le a fejét, Cillei fejét vágják le. És azért nyugodtak bele, ha azt állítottam, Jézus sose halt meg, mert akkor hogy hívhatjuk minden délben az étkezés előtti imában asztalunkhoz? Álltunk, mint egy élőkép. Cili nagyon komolyan, sokáig nézett rám. Aztán valahogy felfogta, itt baj van, itt neki nincs helye. Ide megjött a hajdani tulajdonos, ezért nyilván mennie kell. Jelezte anyámnak néma ajkával, kis érintésével le akar szállni. Anyám letette, aztán csak álltunk egy kurta időre, mint a színpadon a színészek. Én akkorra már végre abba hagytam a visítozást, mert már hangom sem volt. Felnőttek, vártak, tulajdonképpen mindenki engem nézett, mindenki tőlem várta a lépést, de nem én tettem meg, hanem Cili. valaha színdarabban tudnám érzékeltetni azt a forró, fanyar feszültséget, ami légkörében az események lefolytak, és ami megértése után olyan keserű szégyen fogott el, hogy holtig elkísér a percek emléke. Cili már állt, és végre lassan vetkőzni kezdett. Még mindig nehezen mozgó karjával lefejtette először a kötényét, küszködött sokáig a gombokkal, a ruháját is lekínlotta, alatta nadrágos ingecske volt, egybeszabott, levetette azt is, ott állt ártatlanul, s mesztelenül a szoba közepén, térdzokniban, vaskos árvacipőben, amely formátlan volt, és szintén fekete, és nyúlt a pokrócért, amelyet ismert, amiről azt gondolta, talán a tulajdona. Gyenge volt a súlyhoz, elejtette. Akkor elindult az ajtó felé, bakancsban, térdzokniban, pucéron. De amikor az ajtóhoz ért, leejtett ingét felemelte, és oda nyújtotta nekem. Vegyem el azt is. Neki nyilván se helye, se semmije, hiszen ez mind új holmi, amit most lassanként lefejtett magáról. Az inget valami szép, biblikus mozdulattal adta át. Nem fogtam meg, a földre hult, zizzenésétől úgy megrémültem, mint még soha semmitől. Ilka nénitől tudom, hogy Cili jelenetem miben kulminált. Mióta nálunk volt, most szólalt meg először. Mondta, tagoltan az általa megtartott két titokzatos kultikus szót. Jadrán, Danica, méghozzá csak nekem, egyenesen az arcomba. Miért kaptam el a karját, már nem tudom. Összerándult tőle, fájhatott, ahol megérintettem. Akkor már reszketett a ruhátlanságtól, pedig nyár volt. Csak a szoba volt hűvös. Ilka néni nagy testével elállta az ajtót, amin át Cili ki akart lépni a szabadba. A felnőttek bénultan figyeltek. Ilka néni meg visítva rám kiáltott, ölelje meg már, és tartsa vissza! Hát ki szeresse, ha nem maguk! Tán akik miatt ide jutott az ártatlan! Nem ráfigyeltem, hanem a másik gyerekre, aki úgy akarta elhagyni a váratlanul ellenséges terepet, hogy mindenét nekem adja. Megajándékoz az árvák fekete holmiával, kisingével, hiszen egyebe sincs. Léptem egyet felé habozva, mert elbűvölt a két szó, amit kiejtett. Belebódultam a váratlan titokba. Ki az a Jadrán és Danica? Miféle varázsszavak ezek? Ki ez a gyerek? Lehet, hogy tündér? Meg nem öleltem, csak megálltam mellette. Álltunk egy pillanatig némán. Két kisgyerek Trianon árnyékai közt. Cili megérezhetett valamit, amit én még nem, mert egyszer csak megérintett, hozzám simult, és arcomhoz simította az arcát. Valamivel magasabb volt nálam, pár centivel. Le kellett hajolnia egy cseppet, hogy egészen egynek lássék az arcunk. A csoda megtörtént. Orestész meglelte Püladészét, Achilles Patrokluszát, én a testvért, akinek elvesztését sosem hevertem ki. Meg nem számolhatom, hányszor léptem rosszul életemben, akkor kivételesen nem. Mintha fények gyúltak volna ki, megtörtént a csoda. Ordítozás helyett elkezdtem sírni, és átöleltem Cilit. Az életemért nem tudtam volna indokolni, mi vett rá, miféle damaszkuszi látomás. Cili életem négy tartó oszlopának egyike lett. Ha Cili nincs, én át nem élem, ami átélésére kiválasztott a sors. Anyám felvette az amúgy sem aktuális árvaintézeti holmit, összecsomagolt, a gyérruhatáramat ketté osztotta, mindenem egy kicsit rövid volt Cilinek, aki magasabb volt nálam, de soványabb, úgyhogy nem jelentett problémát. Mi megnéztük egymást elbűvölten, mint a szerelmesek. Emlékszem, nyár volt, a kertünk csupa virág, az illat csak úgy özönlött be. Sose tudok úgy emlékezni Cilire, hogy ne virágok illatában álljon, galagonya, jázminbokrok és labdarózsák között. Cilit én tanítottam meg újra beszélni. De úgy halt meg, hogy soha nem árulta el, ki az a Jadrán és Danica, akik nevét magával hozta véres iszonyatból. Hogy tudhattam volna, hogy Cili én vagyok, sokféle önmagam, hogy később újra meg újra megpróbálom majd ábrázolni. Ő lesz Blanka a Katalin utcából, Kajéta a pillanatban, Abigail is, az a valaki, aki mindig segít. Ő lesz Béla király titkos imádója, Filerimé némaságával és eltitkolt szerelmével, az egyetlen ember, akit sose kíméltem, mert megkövetelte, hogy ne kíméljék. Máskülönben elveszti sorsom fonalát. Életem tartó oszlopait a történelem hullámzó talaján mindig megpróbáltam becsapni. Nem is veszélyes üldözött osztályidegennek lenni rákos jég alatt, hazudtam. Az átmeneti bosszúság kivéthető. Cilit nem bírtam megtéveszteni. Cili életem terhelését követelte. Amit meg akart osztani velem, sosem a siker volt. Csak a kudarc. Mikor iskolába kerültünk, kiderült, sokkal járatosabb a világban, mint én, aki mítoszok közt nőttem fel, és aki tündérmesékkel, kegyes átírásokkal, meg ókori kémhistóriákkal traktáltak. Cili a világháború egyik színpadát jól ismerte, azt, amely a délvidéket érintette. Elájult, mikor golyó találta, de jobban értette nálam, mi az etnikai diszkrimináció. Ő vette észre a városháza előtt a kubikosokat is, akik hasztalan reméltek munkát. Ő kérdezte meg apámtól, mi lesz a munkanélküliek sorsa, ha senki nem segít rajtuk, vagy ennivaló nélkül éri őket a tél. Míg nekem Trójáról meséltek, királyi palotáról, míg Cili nem jött, nem érdekelt, amire ő azonnal felfigyelt. Cili én voltam, ő meg én, azaz egymás hiányai, ketten alkottunk reális egészet. Ha Amalfiban járok, ülök a sírja mellett, és eltűnődöm rajta. Mire vittem ezzel az eszméletlenre pallérozott műveltségemmel, Cili elsődleges jósága nélkül? Én csak ütöm a követ az öklömmel, hogy keljen fel és jöjjön vissza, és gyakorlatlanul síró szememből ömlik a könyv. Cili gimnazista éveinkben még megélte, hogy hivatalos szervek nyomoztak a Bogdán család után, de nem lelték nyomát. Mert mire erre lehetőség nyílt a 20-as évek végén, Zentán annyi sem maradt egy hajdani orvos után, mint egy régi telefonkönyv, amelyben valaha a familiát regisztrálták. Vagy valaki, aki annak idején a hajdani lakosok közül nem menekült el, letett a jugoszláv újországnak az esküt, és ismerte Cili familiáját. Bogdánékat elfújta a történelem. De hát mindezt még hál' Istennek kötfedi, még villog a gyerekkor otthon személyemre átkomponált tündérvilága, amelyben Cilinek is helyet juttatott apám beteljesült kívánsága.
Szabó Magda Fürelész című regényének második részét Bánsági Ildikó olvasta fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjék.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Marion Valigóra atyával beszélgetünk, aki jelenleg a Częstochovai Pálos Kolostorban, azaz a Pálos Rend központjában, a lengyelek nemzeti kegyhelyén teljesít szolgálatot az odalátogató zarándokok segítésében. Marion atya volt helyettes vezetője a kegyhelynek, volt házfőnök helyettese a rendnek, majd házfőnöke is, azaz évekig látta el az előjárói feladatokat, mint a jasnagórai kolostor 97. házfőnöke. Jelenlegi munkájáról, a lengyelek és magyarok közötti barátságról, és leginkább a kegyhelyről magáról beszélgetünk vele a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy Częstochovában, a Jasnagóra Pálos Kolostorban lehetek Marion Valigóra atyával, aki 2018-ban a magyar államtól megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét is a magyar-lengyel barátság elmélyítésében végzett munkásságáért, amely több oldalú. Egyrészt engedélyezi, hogy az itt lévő magyar vonatkozású levéltári, illetve könyvtári anyagokat kutathassák, illetve a zarándok vonat is az ön nevéhez fűződik.
Segíteni a zarándokoknak ide való szűzonyával találkozásban, tehát vezetni őket, akár segíteni nekik szervezni a programot egy helyen, de a másik dolog persze szolgálni a híveket, mint pap, tehát szentmised, juntatás, ez ilyen normális dolog. Tehát ha magyarokról van szó, de persze lengyeleket is szolgálunk itt, de nekem ez a plusz feladatom magyarokkal foglalkozni, mivel valamennyire ismerem a magyar nyelvet.
Elképesztő, hogy mennyire jól beszél atya magyarul. Ez pontosan hogyan kezdődött ez a szeretet a magyar nyelv irányába?
Hát igazán Pálos Renddel együtt jár a magyar nyelv, mert mi, mint pálosok születtünk Magyarországon. Ez az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, és gyökereink ott vannak magyar földön. És amikor én elkezdtem tanulni Krakkóban, akkor jött ez a nagy változtatás, hogy Magyarországon is újra kezdték az életüket a pálosok, tehát akkor elkezdték 90-es évek elején a pálosok szolgálatukat Pesten, Sziklatemplomba, utána Mária Nostra, utána Pécset. Itt elkezdtünk ott újra lenni, és akkor is hát kellett is nekünk tanulni a magyar nyelvet, mert úgy gondoltunk, hogy biztos lesz rá lehetőség kapcsolatot tartani a magyar pálosokkal, magyar atyákkal, de persze szolgálni is a magyarokat, akár itt Lengyelországban, akár magyar földön, mivel szentelés után is egy ideig szolgáltam Pécset, a pécsi kolostorunkban. Utána, amikor visszajöttem Częstochovába, akkor rendszeresen szolgálok a magyarokat itt a Częstochovai kegyhelyen.
Jelenleg hány pálos atya van itt az itteni kolostorban?
Majdnem 100-an vagyunk, de ebbe a számba vannak is idős atyáink, tehát akik idősebbek, legtöbbször ide fordulnak Częstochovába, és itt tudnak szolgálni, amennyire az egészségük engedi, de itt tudnak lenni a nagy közösségben, de ez a létszám kb. 70 valamennyi atya plusz testvérek.
Ugye a pálos rend az imádkozó rend alapvetően.
Hát mi a gyökereink remeteségre visszavonulnak, mert Boldog Özséb, esztergomi kanonok alapította a rendünket annak idején a remetékből, akik éltek Pilisbe, meg a Mecsekbe, tehát Jakab hegyen, ott volt a másik kolostor, és akkor ez a kettő kolostor egyesült, és akkor Boldog Özséb ő lett az első elöljárunk, és akkor itt született a magyar páros rend. Igazán a lelkiségünk mindig a remetességi életre vonzódik, mivel remetékből, akik éltek ebbe a környékbe, tehát akár Mecsekbe, akár Pilisbe született az a közösség, remetig elkezdték közösségi életüket, és itt született a magyar pálos rend, amely utána annyira terjedett, hogy Lengyelországba is került 1382-be, amikor ide jöttek Csenszehovába a pálosok.
Ennek a kegyhelynek azóta önök látják el a gyakorlatilag az ide látogatók szolgálatát, igen, tehát hogy akik ide jönnek, azok
önökhöz jönnek. Persze, ez a fő feladatunk, ide a kegyhelyen szolgálni a híveket, akik ide zarándokolnak. Persze mi emellett, tehát lelkipásztorkodás mellett tartjuk normális közösségi kolostori életünket, tehát mi élünk klauzurába, zárt részbe. Itt ezen a kegyhelyen van egy rész, ami a kolostori rész, amelyben mi élünk, mint közösségi szerzetes, ahol hívek nem tudnak belépni, de ez a mi zárt részünk, ott együtt élünk, ott együtt imádkozunk, tehát igyekszünk normális kolostori életet élni, amennyire lehet itt a sok hívek között. Na de persze ez a fő feladatunk, szolgálni a híveket, mellette imádságos életet tartani.
És most is tartják akkor a magyarországi pálosokkal is a kapcsolatot, és szokott jönni Magyarországra?
Horrorom van szó, persze, hogy szoktam járni Magyarországon, de magyarok is együtt velünk vannak, tehát ide is jönnek Csenszehovába, mivel a fő elüljárunk, generális atya itt lakik Csenszehovai kegyhelyen, itt van neki székhelye, úgy kell mondani, és azért is a rendi dolgokat intézkedni jönnek az atyák, de normális közösségi kapcsolatot tartunk, ott van tartományfőnök, de itt van a legfőbb előjárunk generális atya, aki vezeti az egész rendet, tehát ez szempontból is tartunk a kapcsolatot, de normális életet is, persze, ha a közösségi életről van szó is, normális kapcsolataink vannak, tehát akár ünnepi dolgok miatt, rendi dolgok miatt persze szoktunk együtt lenni, találkozni.
És csak azért, hogy el tudjuk képzelni, évente hány zarándok jön körülbelül Csenszehovába?
Szerintem 3 millió fölött biztos, de hát persze pandémia után egy kicsit változott a dolog, mert lecsökkent a zarándokok száma, de most már szerintem újra virágzik, látszik is, hogy tényleg egyre többen vannak. A legfőbb és legszebb zarándoklás, ez a dialog zarándoklás, ami itt történik, különösen augusztusban, amikor több mint 100 000 ide zarándokolnak dialog a hívek. Tehát az a fő ünnepekre, augusztus 15-ére Mária megvétele, és 26-án, amikor Csenszehovai Szuzanya ünnepe van, ezekre az ünnepekre különösen jönnek gyalog a zarándokok egész országból. Azért mondom, hogy kb. Ebbe a hónapba 100 000 ember jön gyalog Csenszehovába, különböző városokból, egyházmegyékből. Például 15-éri ünnepre már indultak tengerpartról, mert majdnem 3 hétig tart a gyaloglás, és most már utan vannak azok, akik erre az ünnepre ide jönnek.
Ezt hogy kell elképzelnünk? Vannak olyan zarándok szállások, ahol ők megszállhatnak?
Meg van szervezve, tehát úgy van, hogy csoportosan jönnek. Nem edényileg, mint például szoktak zarándokolni Compostellába, tehát Camino úton, hanem itt csoportosan, tehát szervezve van a csoport, ebbe van a lelki vezető, pap, aki velük jön, és akkor van nekik lelki program, amely csoport egész napon keresztül tartja is, útközben együtt imádkoznak, énekelnek, elmélkedések vannak, és persze meg van szervezve is nekik a szállás különböző helyeken, úgy ahogyan nekik megfelelő. Tehát ez az a régi mód, ami nálunk van, ez nem csak mint Kamina egyedül megyek, hanem óriási nagy csoportokban, 100 valamennyien egy csoportban vannak, vagy többen is, és akkor együtt zarándokolnak imádkozva. Tehát nem csak jövök, hanem imádsággal jövök. Mondhatjuk ezt, hogy ez ilyen hát rekollekció, lelki gyakorlat számokra, ott közben lelki gyakorlatot tartanak idefelé menve, akár 9 napig, akár 10 valamennyi napig együtt imádkozva mennek. Persze, és ebbe, ami szép, legtöbben a fiatalok vesznek részt, tehát ez is egy jel, és nagy dolog.
Oda bent a Mária kegyképtől nem messze. Ilyen protéziseket, mankokat láttam felakasztva. Mm-hmm. Vannak csodás gyógyulások is?
Hát pontosan ezért ezek itt vannak, akik meggyógyultak, hagytak itt ezeket az eszközöket, amelyeket használtak, amikor betegek voltak, és amikor meggyógyultak, akkor hálaadásból hagytak ezeket az ajándékokat. Hála ajándékokat, igen, mert vannak is más adományok, amelyeket ide hoznak a hívek, mert nem csak ezeket láttátok, de biztos kisebb szívek, nagyobb szívek, ékszereket is, amit mind votív, tehát ajándék Zsuzsanyának hálából, valamilyen kegyelemért, amit én itt kaptam, itt imádkozva. Akár királyokról volt szó, akik ide zarándokoltak, mert ilyen királyi adományokat láttátok kincstárba, de egyszerű dolgok is vannak, egyszerű fából, a főzérek, amely mögött mindig van valamilyen kegyelem, ami miatt ember ide hozta, és itt ajándékozta a Zsuzsanyának. Egy érdekesség, hogy van nekünk ilyen könyvek már, amelyekben pontosan le van írva, hogy miért hoztam ilyen vagy olyan adományt Zsuzsanyának. Emberek beírják a könyvbe, hogy hálából hoztam ezt, azt, vagy kérve valamilyen kegyelmet hoztam a Zsuzsanyának. Tehát itt múzeumok vannak egy helyen, de igazán ezek ilyen votív adományok gyűjteménye, amely mutatja a hitet a híveknek, akik ide zarándokolnak.
És ön mióta szolgál itt Lengyelországnak a legszebb és legnagyobb zarándok helyén?
Hát, amikor visszajöttem Magyarországról, tehát 1995-6-tól itt vagyok Csenztahovába. És persze különböző dolgokkal foglalkozom, mostanában pedig rózsafüzéres családot vezetem, ami itt működik a kegyhelyen, és ebbe a családban vannak a hívek, akik ide zarándokolnak, sokszor beleiratkoznak ebbe a csoportos imádságba, vagy edényileg imádkoznak, de ebbe a közösségbe. Na és akkor szolgálunk őket különböző módon. Szóval ez az én feladatom mostanában, de korábban más dolgokkal foglalkoztam itt.
Éjszakánként pedig lehet szentségimádásra jönni?
Éjszakánként vannak éjszakai virrasztások egy kápolnában, ami érdekes, hogy a kegyhelyen évente több mint 200 éjszaka van virrasztás, tehát éjszakai imádság a csoportnak. Persze korábban kell ezt kérni, beírni a napi rendünkben, és akkor csoportok jöhetnek, és akkor kérhetik a ilyen külön időt számunkra, kegykép előtt imádságra. Mindig van szentmise, élfélkor, de van ilyen program, amely kezdődik esti záró ima után, ami 9-kor minden este van, akkor kezdődik ez a virrasztás, és reggel 4:30-ig vagy 4:00-ig tart, utána pedig van szünet, és akkor 6 órakor kezdődik minden nap szentmisével, de van ez az éjszakai idő, amikor a csoport tud imádkozni a kegyképnél. És ez az, ami érdekes, hogy itt nálunk éjjel-nappal van imádság a kegyképnél, éppen a virrasztások pedig mutatják, hogy tényleg ez híveknek külön idő, amikor tudnak közelbe jutni a Zsuzsanyához, a kegyképhez, ott nála lenni, imádkozni. Ez a régi szokás idő kegyhelyen. Azért mondom, hogy évente több mint 200 éjszaka van, éjszakára be van írva a virrasztás.
És napközben több szentmise is van, ugye?
Igen, a csoportok igénylik, hogy amikor ide érkezünk, akkor szeretni, hogy nekünk legyen szentmise kegyképnél. Azért sok szentmise van csoportoknak, és nagyon szeretik a szentmisén részt venni a Zsuzsanyára. Tehát Zsuzsanya vezet bennünket Krisztushoz, vele való találkozásra, ami jellemző ide a kegyhelyen. Persze másik, ami jellemző, hogy ez az esti ima óra 9-kor, amely közvetíti Lengyel Katolikus TV, Trfám TV, és ez eddig legnépszerűbb imádság, ami itt van a kegyhelyen, mert közvetítés által több millió ember tud részt venni, és együtt imádkozni a Zsuzsanyánál.
Igen, azt észrevettem, illetve megmutatta atya, hogy van egy állandó közvetítés azok számára az interneten.
Igen, és interneten tudnak... persze, de én mondom a Katolikus TV-ről, ami minden este 9-kor közvetíti ezt az esti záróimát, 9-kor. Ami érdekes, hogy ez a katolikus tévé minden nap is 13:30 délután közvetíti a Szentmisét, pedig lengyel országos tévé egyes műsor reggel 7-kori Szentmisét közvetíti, ami fél órás Szentmise, és ez is nagyon kedvelik a hívek, akik tudnak részt venni ezen keresztül, vagy együtt lenni velünk az imádságon idokegy helyen.
És ez a gyönyörű szokás, mi szerint, hogy térden állva mennek körbe az emberek a szűzanya körül, ez hogyan alakult ki, és miért?
Hát szerintem ez hívek bevezették ezt az imádságot, ilyen térden körbe menni a szűzanyát. Ez nem csak itt Csenztahovában van, mert több helyeken vannak ilyen szokások, például Fatimában is a nagy piacon lehet lefele menni a szűzanyához, a jelenések kápolnához, és ez is eléggé hosszú, és nagy hát kihívás hívek számára, de vannak olyanok, akik dialogosan ezt a hosszú utat teszik a szuzonyához. Persze ez is mindig ez benne van, mondhatjuk vezeklés, de szerintem benne van az imádság, a szándék, amelyel én ilyen módon is imádkozok.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést is atyának, és köszönöm szépen, hogy ennyire szívén viseli a magyarokkal való kapcsolatot, illetve a közöttünk lévő barátságot, és kívánok nagyon sok erőt atyának, hogy a továbbiakban is ilyen szeretettel, örömmel és lelkesedéssel csinálja a munkáját, amit a jó Istentől kapott.
Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy tudtunk egy kicsit beszélgetni. Remélem, hogy érthető volt. A másik pedig persze Isten áldja a magyarokat, az egész Magyarországot szuzonya közbenjárása által, mert mi itt imádkozunk a Lengyelország királynőjéhez, ti pedig imádkoztok a magyar nagyasszonyához itt Csenztahovába is, és örülök neki, hogy valamennyire is tudok segíteni a magyaroknak.
Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Marion Valigóra pálos szerzetessel jelenlegi munkájáról, a lengyelek és magyarok közötti barátságról és a csenztohovai kegyhelyről, azaz a lengyelek nemzeti kegyhelyéről beszélgettünk. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!